Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Elindul az Ügyfélkapu Plus és a digitális állampolgárság alkalmazás is január 16-ától, közölte ezek fejlesztője az Indexnek küldött közleményében. A cég kiemelte, az egyfaktoros azonosítás már nem felel meg az európai sztenderdeknek, még az új bejelentkezési módszerek sokkal biztonságosabbak lesznek. Azt ígérik, mindkét rendszerben tökéletesen működik majd a regisztráció és az azonosítás. A felhasználók visszajelzései alapján azonban folyamatosan gondok vannak ezekkel a funkciókkal, tette hozzá cikkében az Infostart honlapja. Januártól 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi juttatás is, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Zsigó Róbert ismertetése szerint ez 234.000 forintos átlagnyugdíj esetében havi mintegy 7.500, éves szinten csak nem 90.000 forintos emelést jelent. Már igényelhető a bankokban a munkáshitel, közölte Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó hangsúlyozta, ez több mint 300.000 fiatalt segíthet. A maximum 4 millió forintot a feltételek fennállása esetén 17 és 25 éves kor közötti fiatalok vehetik fel. A hitel szabad felhasználású, kamatmentes és a gyermekek után törlesztési kedvezmény is jár. A kormány döntése értelmében január 1-től a pedagógus átlagbérnek meg kell haladnia a diplomás átlagbér 80%-át, jelentette ki a köznevelési államtitkár a közösségi oldalán. Így a tavalyi 32,2%-os emelés után az idén újabb 21,2%-kal nő a tanárok bére, ismertette Maruzsa Zoltán. A cél a 844.000 forintos pedagógus átlagbér elérése. A szakképzésben dolgozók bére is ismét emelkedett, jelentette be Varga Bajusz Veronika. Az államtitkár elmondta, január 1-től közel 24.000 oktató fizetése, átlagosan 21,2%-kal nőtt, ez 50 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. Befejeződtek a Paks 2 talajszilárdítási munkálatai, ezért bocsátottak el több száz embert az építkezésről, közölte a sajtóosztály a Portfólió gazdasági portállal. A Paks 2 ZRT elnök vezérigazgatója nemrég a Telepaksnak adott interjújában arról is beszélt, márciusban az ötös blokk alatt kijönthetik az első betont, amivel hivatalosan is elkezdődik az atomerőmű építése. A kárpátaljaiak mindig számíthatnak a magyar kormányra, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára tegnap Sátoraljóhelyen. Soltész Miklós a Rákóczi táborban a kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkozóján beszélt és kiemelte, a kabinet egyik legfontosabb feladata a kereszténység erősítése és megtartása, a magyar nemzet így a Kárpát-medencében élő magyar közösség erősítése és támogatása. Az ukrajnai háború kitörésekor elindították a Híd Kárpátaljáért programot az ott élő magyarság segítéséért, és azért, hogy megüzenjék, Magyarország csak humanitárius segítséget hajlandó adni Ukrajnának. Ez lehet szállás, üdültetés, nyaraltatás, illetve Kárpátalján vagy belső Ukrajnában is gyógyszer, élelmiszer vagy ruhatámogatás. Az ukrán-magyar határszakaszon 6832-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 50 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. A román-magyar határszakasz adatait az új évben, Románia schengeni csatlakozása után már nem közlik. Megtorlást ígért Oroszország, miután Ukrajna amerikai rakétákkal lőtt orosz területeket. Az orosz hadsereg közölte, még pénteken 8 rakétát fogtak el, amelyeket a dél-oroszországi belgorodi területen lelőttek ki, továbbá 72 drónt. Ausztriában ismét megszakadtak a kormányalakítási tárgyalások, közölte a kancellár. Karl Nehammer bejelentette azt is, hogy a következő napokban lemond pártelnöki és kancellári tisztségéről is. Az osztrák médiának úgy nyilatkozott, mindent megpróbáltak, de a fő pontokban nem lehetséges a megállapodás. Az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetésével az elnöki szabadságérdemrenddel ismerte el Joe Biden elnök közismert személyiségek tevékenységét, köztük Soros György, Hillary Clinton és Denzel Washington munkáját. Az elnöki szabadságérdemrendet 19 embernek ítélte oda a leköszönő elnök. 116 éves korában meghalt a világ legidősebb emberének tartott japán Itoka Tomiko. Az asszony 1908 májusában született Oszakában, december 29-én hunyt el. Végül az időjárásról. Holnap változóan felhős lesz az ég, általában néhány órás napsütéssel, de északkeleten zártabb, vastagabb maradhat a felhőzet és gyenge eső előfordulhat. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban -1 és 0, napközben aztán +8-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az erdőn.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm mai Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk hallgatóit. Talán témánk kissé eltér, vagy majd kiderül eltére a címben jelzettől, ugyanis az Ördögtornyoktól a Patkónyomos kövekig címmel jelent meg a Bába Kalács füzetek 10. száma, amelyben jeleskövekről, regélő helyekről a Mátra erdő területén ír Barász Csaba, a helyek és a hozzájuk fűződő mondák szakavatott ismerője. A mikrofonnál Tikovics Ernő, kezdjük egy fogalmi vagy földrajzi tisztázással. Mátra erdő területe, ez mit fed le?
Hát a Mátra erdő területe, ez egy történeti tájnév, és igazán már a Gesta Hungarorumban fölbukkan a Szilva Mátra, azaz a Mátra erdő név Anonymusnál, és hát ezt a kifejezést a későbbi korokban is használták az észak-magyarországi középhegységre, amely a felvidéknek az alsó lépcsője, tehát a Börzsönytől a Mátrán, a Bükkön át a Zempléni hegységig, vagy régebbi nevén az Eperjes-Tokaji hegységig húzódó vonulatot nevezzük össze foglaló a Mátra erdőnek. Második Rákóczi Ferenc is ugye a Mátra hegység ráncolatáról beszél naplóiban, és egyértelmű, hogy több hegységet foglal magában ez a tájnév, amit egyébként a 1930-as években Prinz Gyula újjáélesztett a Magyar Föld, Magyar Faj című könyvében, és rámutatott arra, hogy a felvidék, amit ő egyébként felföldnek nevez, tehát a 30-as évekről van szó, ez egy kettős karakterű, kettős arculatú táj, és a felföldnek ez az alsó lépcsője, amely az Ipolytól a Sajó medencéig terjed, ezt nevezte ő is Mátra erdőnek.
Jeles kövek, regélő helyek, ez is talán így az elején tisztázást igényel.
Igen, az előző jelentésedhez annyit azért hozzátennék, hogy Kis Gábor kollégámmal, barátommal alkottuk meg ezt a kiadványt, és Felvidékről, szlovákiai oldalról Gál Lajos volt a segítségünkre, hogy összeszedjük, összegyűjtsük azokat a sziklaalakzatokat, természetes kőzetkibúvásokat, felszínalaktani képződményeket, vagy földtani képződményeket, földrajzi helyeket, amelyekhez valamilyen úgynevezett szakralizáló hagyomány fűződik, vagy mond a eredet, mond a népmese, egyéb ilyen dolog, és ez a kifejezés is, hogy jeleskő, ugye kettős értelmű, egyrészt vonatkozik arra, hogy azt a kőzetkibukkanást, sziklát, sziklavonulatot jellel látták el, tehát megjelölték, esetleg megfaragták, belefaragtak valamit a régiségben, ugyanakkor pedig átvitt értelemben a jeles hely az egy különleges hely, kiemelkedő, tehát egyedi képződmény. És hát mi ezeket a földrajzi helyeket gyűjtöttük össze, amelyek a hagyomány, a helyiek tanúsága szerint egy, hogy úgy mondjam, a hétköznapi létszint fölötti világ üzenetét hordozzák, vagy azokat a hatásokat közvetítik.
Nyilván a határ a két ország között, Szlovákia és Magyarország között egy önkényesen meghúzott vonal, maga a táj egységesnek mondható.
Igen, ezen a tájon él a Palóc néprajzi csoport. Ősidők óta, ugye eredetüket sokan kutatják, éppen a Palóc monográfiát annak idején, ugye ott a 80-as évek elején Bakó Feri bácsi szerkesztette, aki az Egri Vármúzeumnak volt az igazgatója, néprajzkutató, és hát ő fogta össze ezeket a munkálatokat. Tehát a palócság pedig egy, hogy mondjam, csak igen érzékeny lelkületű nép, akik a természettel összhangban élik életüket ezen a átmeneti tájon, tehát a magas hegység, a Kárpátok gyűrűje és az Alföld közötti dombvidék és hegyvidékkel jellemezhető tájon, és hát mivel nagyon-nagyon szerves egységben élték életüket, ezért nagyon-nagyon jól ismerték azt a tájat, azt a helyet, ahol ők éltek, és tulajdonképpen minden egyes szegletét szeretve szakralizálták.
Térjünk rá a jeleskövekre. Nyilván ezek olyan alakzatok, amelyeket a természet formált, ha jól tudom, és mégis kapcsolódik hozzájuk valamiféle eredetmonda.
Így van, hát ezek alapjában véve természetes képződmények, tehát lehetnek hegyek vagy szikla alakzatok, úgymond pozitív formák, de lehetnek negatív formák, völgyek, szakadékok, majd hozunk mindegyikre példát. De barlangok, források, tehát minden olyan természet által létrehozott felszínforma, amelyet az ember megtekintett, vagy éppen átformált. És hát ezek azok a jeles kövek. Ezek között vannak olyan geológiai képződmények, amelyek mondjuk utóvulkáni működéshez kapcsolódnak a Mátrában, gejzírkúpok, például ugye a Bábakő Gyöngyös-Solymos határában, és már a neve is sugallja azt, hogy hát ez valamilyen szakrális, kultikus, valamilyen szent hely volt, vagy jeles hely, és hát vannak olyan szurdokok, mély völgyek, mint ha most az országhatár túloldalára tekintünk, Szádelő mellett ugye a Szádelői völgy, amely egy nagyon szép barlangbeszagadásos völgyképződésen létrejött forma, egy karsztos, mészkőből felépülő hegységben, ugye a Tornai karszton, viszont a keletkezését ugye nem tudományos módon azért az ott élők is próbálták megfejteni, és hát úgynevezett eredetmondát fűztek hozzá. Jelesül, ha már itt vagyunk a Szádelői völgyben, a Tornai hasadékban, ami ugye hasonló névadásban a Tordai hasadékhoz Erdélyben, vagy éppen a Szent László ugratása ugye Mátra-Verebély-Szentkúton, ezeknek a völgyeknek a keletkezését Szent Lászlónak tulajdonítja a nép. Különféle elképzelések vannak, miszerint ugye Szent Lászlót üldözik a tatárok vagy a kunok, és akkor előtte megnyílt a fohászkodására ugye a föld, a hegy, de őt áltos lovával átugratott. Van olyan is, hogy leszállt a lováról, és akkor egy fohász következtében mögötte az üldözők is közte nyílt meg a hegy, és hát az üldözők ugye bele potyogtak lovaikkal a mély szakadékba.
Más királyokhoz is fűződnek ilyen helyek, vagy egyes helyeket fűznek királyainkhoz.
Nem csak királyainkhoz, hanem ha egy kicsit idézőjebb az úgynevezett pogány időkre visszanézünk, már Attilához, mert éppen ez a szádelői völgy, tehát itt egy Attila hagyomány is megőrződött a régiségből. Sok esetben pedig, mint például a Karancs esetében, akár első István vagy negyedik Béla személye is szakralizálja a tájat, amelyeknek egyébként, tehát az ott létüknek, előfordulásuknak történelmi hagyományaik is vannak. De azért legérdekesebb és legizgalmasabb a Mátraverebély Szent Kút környéke. Említettem a Szent László ugratását, ami ott ebben a andezit piroklasztikumban, tehát egy érdekes vulkáni képződménybe és a Lajtamészkőbe vésődött mély szurdok, és ugye ennek az eredetét kötik Szent Lászlóhoz, de az ott fakadó forrásokat is, egyiknek például Szent László forrása neve. Tehát mi Mátraverebély Szent Kutat eszenciális jeles helynek tekintjük, ahol több ilyen jeles kő képződmény található együtt, és későbbi évek során ugye Zarándok helyé, Szent helyi, Bucsújáró helyé magasztosult. Itt például a Szentkút és a források keletkezésével kapcsolatban megjelenik Szent László is a történetben, de Szent István is, és hát feljegyeztek olyat is, hogy például a forrás Szent vizében gyógyulások következtek be, méghozzá van olyan történet is, miszerint egy néma pásztor fiúnak megjelent boldogságos szűzanya, aki egy lópatka alakú mérdése mutatott, és miután a fiú ivott a forrás, az ott fakadó forrás vizéből, tulajdonképpen megjött a hangja, tehát meggyógyult. És itt ugye van Mária jelenés, van csodás gyógyulás, és hát maga a forrásnak az eredete is szakrális jellegű, és nem csoda, hogy itt szent hely alakult ki. Tudjuk, hogy a bazilika fölött barlanglakások, illetve remete cellákat faragtak a kőzetbe, és írásos adat van arról is, hogy a környéken birtokos Verep családnak az egyik sarja az 1230-as években remete szentpá szabályai szerint élt a saját birtokán elvonulva, és az utolsó szentkúti remetékről pedig ugye az 1700-as évek végéről vannak adataink.
Nyilván ez egy nagyobb terület, amiről mesélünk, beszélünk. Egyéb helyeken, szentnek tartott helyeken éltek-e ilyen szent emberek, remeték?
Természetesen, hát például itt van a Karancs hegye is, amely mondjuk úgy, hogy Palószföld egyik szakrális központja, és hát itt is van ugyan Margit forrás, amit Szent László fakasztott, mondjuk a Margit forrás elnevezés kicsit ugye negyedik Bélára utal, aki a Muhi csatavesztés után menekülve fordult meg ezen a területen, és hát itt lejegyzik, hogy a hagyomány szerint ugye Szent Margit negyedik Béla királylánya ugye zárdát és templomot alapított a hegyen, és a Karancshegyi kápon az ugye jelenleg is jelentős búcsújáróhely. A karancsági szentkúttal együtt ugye az is egy ilyen kicsinke Mária kegyhely, és ezeken a helyeken kisebb búcsúkat is rendeznek, éppen a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe közelébe eső vasárnapon.
A Karancsnál, ha még időzünk, akkor időzünk el a Tarackútnál. Mi ez?
Ez is egy forrás, ugye említettem a Margit forrást, amelyet Szent László fakasztott, a Tarác forrás szintén egy gyógyhatású, a vízének gyógyhatást tulajdonítanak. A helyiek rongyos kútnak is hívják, akik ugye ott meggyógyultak, azok mindig valami ruhadarabot akasztottak a környező fák ágaira, jelezve azt, hogy ugye ez a forrás, ez különleges, jeles hely, jeles forrás. De megemlíthetném a Tari völgyben lévő Csevice forrásokat, ugye ott található az Abakő, és a Csevice források, hát ez például Abba Sámuel királyunkhoz fűződik, egy nagyon szép mondai hagyományt is följegyzett Kandrakabos, ugye az Egri Egyházmegy egyik történetírója még az 1800-as években, amikor is Abba Sámuel ugye a Ménfői csatavesztés során életét vesztette, és a Kabal nevű hűszolgája is megsebesült, aki ugye felúcsúdva látta, hogy a uralkodójának, királyának, urának a fejét levágták, és hogy ott hever a véres fej, és ő fölvette ezt, és forró könnyeivel áztatta, és ugye a király palástjával betakarta, és elhozta az ő szülőföldjére, a Mátrába, és ott az ágasvár alatt megállapodott, és egy nagyon mély lyukat faragott az andezit sziklába, és sabba tette be a urának fejét, ami megszólalt, hogy Kaba fiam, én itt örökre elsiratom a hazámat, és a könnyen megerett, mint a záporeső, és gyakorlatilag a Csevice forrás, ugye ez a utóvulkáni működésekhez kapcsolódó enyhén szénsavas gyógyvíz, ami ott a Tari völgyben fakad, tehát ezt Abba király könnye forrásának is nevezik. Aztán számos más egyéb remete barlang található úgynevezett Mátraerdő területen. akár itt a Bükkaján is, például Demjén mellett, ugye a Szentvölgyben, Remetevölgyben, ahol Szabó János Győző kutatásai szerint 11.-12. századi hullámvonalas kerámia töredékek is előkerültek, tehát már akkor, hogy itt a Laskó patakvölgyében járunk Eger közelében, egy kis település lehetett, és a ott riolittufába faragott remete lakban is élhetett egy pálos szerzetes, és hát gyakorlatilag az Ivádi Lyukaskő oldalában is van egy mesterségesen mélyített sziklahelység, amiben szintén élt remete a helyi hagyomány szerint, de itt Rózsa Sándor is előfordult, illetve Vidrócki Márton, tehát több betyárra kapcsolatba hozzák, aki ugye ezen a területen rejtőzött el. Itt van a Kisharcsálni kőlyuk oldal, remete barlang, ez egy nagyon szép a pétervásárai homokkő formációba, igen magasan befaragott szikla helység. Egyébként lakóbarlang volt ez eredendően, tehát egy menedékhely, a helyiek a szaladó világban a tatárok, törökök elől menekülve az ingóságaikat rejtették el, és azt is tudjuk, hogy remete szerzetesek is lakták még a múlt század, tehát a 19. század végén is.
Isten mezeje talán abból a szempontból kiemelkedik ezek közül, a kisebb üregek közül, amelyekben akár remeték is lakhattak, hogy szinte egy egész templomnyi a mérete.
Igen, az istenmezei Noé szőlője szintén a pétervásárai homokkő formációhoz kapcsolódó nagyon érdekes homokkő forma, ahol ugye a homokkő rétegekből az erózió kapcsán keményebb padok, úgynevezett cipók preparálódtak ki, tehát ezek ugye ellenállóbbak a lepusztulási folyamatokkal szembe, és ezt a látványos természeti jelenséget nevezik Noé szőlőinek a helyiek, gyakorlatilag egy birtokoshoz kötik a keletkezését a formának, aki ugye szőlősgazda volt, és nem adott egy koldusnak élelmet, innivalót, és hát ugye az átok következtében ugye kővé vált a szőlője. Na most ugyanennek a sziklafalnak az aljába pedig egy homokkőbe vájt kis sziklatemplom mélyül, ami tényleg használtak, még esküvőt is tartottak ott, tehát kápolnaként, templomként szolgált. De egyes adatok szerint a sziklafal lábához épített kicsiny templomnak tulajdonképpen az apszisa volt ez, tehát a szentélye mélyült a homokkőbe, illetve hát a szentélyt faragták. Bakó Ferencnek van erre vonatkozóan adata.
Nem csak pozitív szakrális helyekről beszélhetünk, nem csak szentekhez, szent királyokhoz, szűzanyához kötődnek egyes eredetmondák, hanem ördögökhöz, boszorkányokhoz is.
Igen, ilyen boszorkánykövek, bábakövek bőven találhatók környékünkön. A már sokat emlegetett kaptárkövek, fülkészsziklák között is van olyan, amely a bábaszék elnevezést hordozza, de ilyen a Gyöngyös-Olymos mellett ugye a már említett gejzírkúp. Hát ugye egy boszorkány menekült a máta szellem elől, nem tudta utolérni, és utána hajtott egy követ, de hagyomány szerint ott még boszorkánynak tartott személyeket is elégettek a múlt századokban, a sötét középkorban, és hasonló a boszorkánykő is Salgótarján közelében a Karancsmedves tájvédelmi körzetben, amely egy nagyon szép bazalt szikla, tehát a bazalt vulkanizmushoz kötődik, és a hagyomány szerint ugye itt gyűltek össze a lapos tetejű hegyen a boszorkányok, és hát itt mindenféle táncot lejtettek és orgiát tartottak, tehát valóban vannak ilyen jellegű képződmények is.
Téged sokan ismernek, vagy sokan úgy ismernek, mint a bükkaljai kaptárkövek szakértőjét, ezek egyik az ördögtorony nevet viseli. Van ehhez fűződően valami monda?
Igazán mondát, hagyományt itt nem ismerünk, az elnevezés sugallja, tehát ezt a kultikus megközelítést. Az ilyen különleges, a környezetétől elütő, furcsa, groteszk képződményeket, kőgombákat előszeretettel nevezték el ördögökről. Hasonló az ablakos kővölgyben ugye a gyönyörű szép mészkő bordák, réteglapok preparálódtak ki a jégkorban ugye a völgyképződés során, és hát ezeket a név ördög bordának hívja, vagy ördög bordáknak, a karmezőket ördög szántások karstoknak, ugye számos helyén az országnak, Dunántúlon, de az Akteleki karszton is. Hozzáteszem, hogy az elnevezés hangulata az kötődhet éppen a helyzethez is, mert az ablakos kőkőbordáját ugye egyrészt ördögbordának is hívja a népnyelv, de angyalszárnyak is.
Mennyire, talán nem jó szó, hogy szakralizálódtak, mert a régmúlt időkben valamiféle kultikus szertartások fűződtek már azokhoz a helyekhez, amelyek később úgymond katolicizálódtak, tehát ráépítettek valamiféle katolikus vallási hagyományt. Talán a legjobb példa erre a Bélkő?
Hát így van, a Bélkő is. Bélapátfala, a Bélháromkúti apátság fölött magasodó hegy, amely most jelenleg egy megrendítő tájsebb, mert az 1900-as években közel 100 évig egy cementgyár fogyasztotta a kő vagyonát, de ismerjük régi metszetekről, illetve még igen korán készült fényképekről a hegynek az eredeti arculatát, és hát bizony ez a hegy is egy úgynevezett eszenciális szent hely, mert tövében karsztforrások fakadnak, Háromkút, ugye, már a hármas kutak is egy különleges elnevezésű helyek, és Ipolyi Arnold, aki először földolgozta a hegy tövébe létesített ciszterci apátságnak a történetét, művészettörténeti történeti szempontból, ő is megjegyzi, hogy legkésőbb itt a Bélkőn, a Bélkő tövében aludt ki a pogányság tüze, hogy ezt leírja, és valóban az ilyen még úgy nevezett pogány lakosság által látogatott ilyen szent helyeket később katolicizálták, keresztény szent helyé váltak, ide is ugye második kilitegri püspök, aki egyébként Béli medencéből származott, ciszterci szerzeteseket telepített, és ugye egy kolostor, egy monostor épület létesült, éppen ott a tatárjárás környékén, tehát az 1200-as években.
A határ túloldalán van egy hely, Várhosszúrét, jártam már én is itt, Lurdi barlang is található a helyen, és azt írod a könyvedben, a Jeleskövek legélő helyek a Mátra erdő területén című kiadványban, hogy ez a forrás, illetve a környéke egy kegyhelyvonal legfiatalabb tagja. Mi az a kegyhelyvonal?
Ugye most itt a Várhosszúréti buzgó barlangról beszélünk. Ez Krasznahorkától gyakorlatilag Háskúton át a Debrődi, szintén Szent László nevével jelzett forrásokon keresztül egészen Rudnokig húzódik ez a kegyhely vonal, igen, ennek neveztük. Ezek búcsújáró helyek sokasága. Hát ennek a buzgó forrásnak is ugye az eredete nem olyan mély időkre, 1890-es évekre vezethető vissza, amikor egy falubéli kislány, nevét is ismerjük ugye Bálint Sándor munkáiból, Szakali Júliának hívtak, aki szűzanyát vélte lebegni a fák közt, és ugye a látomás nyomán indultak meg itt a zarándoklatok, és hát a forrás vize is, ami szintén egy nagyon-nagyon bővízű karsztforrás, ennek a víznek az erejét is felfedezték, és különböző gyógyulások bizonyítják ezt, és hát itt egy lurdi barlang is található a buzgó forrás mellett, tehát a kegyhelyen egyébként Nagy Boldogasszony napján, tehát augusztus 15-ét követő vasárnapon tartanak egy búcsút a mai napig.
Talán egy külön kategória, amikor lábnyomok válnak, mondhatjuk, szenté, gondolhatunk akár Szentkútra, ahol mutatják, mutogatják, vagy látható a legenda szerint Szent László szög nevű paripájának patkónyoma, vagy gondolhatunk Nagylócra, ahol a hegyekben a környékbeliek egy kőhöz járnak, jártak ki.
A hagyomány által szentesített geomorfológiai formáknak, alakzatoknak egy sajátos típusa csoportja, ahogy említetted, a úgynevezett lábnyomos sziklák, vagy patanyomos kövek, patkónyomos kövek, óriás lépések. Ezek általában lukas, üreges, felszínű kőzetkibukkanások, és ezekhez hát különböző tényleg mesék és hagyományok, vagy jeles személyiségek fűződnek, tehát akár óriás ördög sárkány, ezek főleg ott Hont környékén, a Börzsönyben találunk ilyeneket, de vannak olyan lábnyomos kövek, vagy patkónyomos kövek, amelyek vagy Jézushoz, ahogy említetted, ugye Szent Lászlóhoz, vagy éppen a Zemplén környékén, ugye Rákóczi Ferenchez, vagy éppen egy betyárhoz fűződnek, vagy nyilván az ő lovukhoz, vagy a szamárhoz, amin ültek, és hát ugye a Nagylószról Szentkútra vezető zarándokút mentén az Őrhegy lejtőjén is van egy andezit szikla, amely őrzi Jézus lábanyomát, az övét is, meg a szamarának a patkónyomát is, meg még van egy luk, ami, hogy a botja, hogy megcsúszott a szamát. Tehát a nép látja ezeket az üregeket, amelyek egyébként természetes eredetűek, tehát itt például az andezit láva, mikor megszilárdult, gázdús volt, és a gázhólyagok úgymond belefagytak a kőzetbe, és később, amikor lepusztult a felszíne, vagy legömbölyödött a patakban, ahogy görgetődött, akkor egyszerűen a felszínre kerültek, fölnyíltak ezek a kőzetbe fagyott gázbuborékok. Vagy említettük ugye Máta Verebély Szentkúton a Szent László lovának a patkó patanyomát, ott pedig ugye az andezit agglomerátumból az ilyen lávacseppek is, lávabombácskák pörögtek ki a felszínpusztító erők következtében, és ezeket a mélyedéseket tekintik ugye a Szent Király lovának pata vagy patkó nyomának.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál a stúdióban, és ha valamit leszűrhettünk ebből a beszélgetésből, vagy leszűrhet az, aki elolvassa az Ördögtornyoktól a patkónyomos kövekig című füzetedet, akkor azt mondhatja, amit Mózes hallott annak idején az égő csipkebokornál, hogy szent hely az, ahol állsz. Talán te is így gondolod ezt.
Pontosan így, meg ugye beszélhetünk Jákob lajtorjáiról is, az valahol ugye bennünk is van, és bárhol vagyunk, ha megérint a táj szépsége, akkor ott az ember könnyen elrívül, elmeditálgat, és akkor csodálatos élményekben lehet része, akár egy-egy tájnak a génusz lócia is könnyebben föltárul a számára, mint sem amikor csak olvasgat tudományos közleményeket, geológiai vagy geomorfológiai szakirodalmat.
Köszönöm szépen, Barázs Csabát hallották, kedves hallgatóink, és hadd hangozzék el szokásos felhívásunk. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz vagy toronyórákhoz kötődnek, írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk info@szentistvánradio.hu. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es. Új műsorral legközelebb két hét múlva jelentkezünk, ugyanebben az időpontban. Tikovics Ernőt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton 21 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten dr. Erdélyi Dániellel, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének hematológusával egy új eljárásról beszélgettünk, mely az onkológiai kezelésen átesett gyermekek későbbi gyermekvállalását segíti elő, valamint a leggyakoribb gyerekeket érintő daganatos betegségekről hallhatnak. Kérem, tartsanak velünk! Hazánkban először végeztek gyermeken petefészek fagyasztást, tárolást. Ez ugye újdonságnak számít, és szerintem a hallgatók közül is nagyon sokaknak kikerekedik a szeme ennek hallatán, hogy eleve itt tart már az orvostudomány, hogy ilyeneket lehet csinálni. Miért van erre szükség a gyermekeknél?
Hát jó pár évtizeddel ezelőtt az volt a kérdés, hogy egyáltalán meggyógyulhatnak-e ezek a gyerekek hosszú távon, és miután most már a nagy többségük meggyógyul a daganatos meg leukémiás betegségükből, hát egyre nagyobb hangsúly kerül arra, hogy a kezelés közben is mennyi mellékhatás van, és végképp hosszú távon milyen mellékhatásai vannak a kezelésnek, és mennyire lehet teljes életet élni, és hát akkor előjönnek ezek a sokadik kérdések is, hogyha 20 év múlva gyermeket szeretne, akkor lehet-e.
Vannak-e feltételei ennek az eljárásnak? Kik alkalmasak közülük erre az eljárásra?
Hát vannak feltételei, jó, épp petefészekkel hozzá, amit ki tudunk venni. Tehát fontos, hogy bizonyos kezelések előtt történjen ez az eljárás, hogyha ha petefészek károsító kezeléseket kap a gyermek, akkor nem érdemes utána elvégezni ezt. Csak olyan gyerekeknél akarjuk ezt elvégezni, akiknél tényleg gyógyító szándékkal kezelünk, onkológiai betegséget. Ez az eseteknek a nagyon-nagyon nagy többsége, de azért nagy ritkán van olyan, hogy tudjuk, hogy nem tudjuk meggyógyítani a beteget, és akkor nincs értelme ennek az eljárásnak. És hát feltétele a családnak a beleegyezése.
Milyen károsító kezeléseket említett, melyek ezek?
Kemoterápia és sugárterápia. Van tapasztalat, hogy melyik kemoterápiás szerek károsítják a petessejteket jobban, és hogy hozzávetőleg milyen dózisok azok, amik tényleg bajt csinálnak, ilyen bajt nagyobb eséllyel. És a sugárkezelésből pedig hát természetesen a petefészek régiókat érő sugárkezelés. És akkor tulajdonképpen a csontvelő átültetésnél is ez a probléma, hogy annak a bevezető kezelése, vagy sugárkezelés, vagy kemoterápia, vagy kombináltan, hát ezek a kezelések.
Milyen korú gyermekekről beszélhetünk ebben az esetben? Kiknél lehet már ezt elvégezni?
Hát tényleg 0 és 18 éves kor között. 18 éves kor fölött ez egy már nem külön engedélyköteles, hanem egy rutin eljárás, de 18 éves kor alatt még nem, és akkor ezért nagy dolog, hogy kaptunk erre a hatóságoktól engedélyt, és elindulhatott egy ilyen program, de akár csecsemőknél is el lehet végezni ezt.
Azok a betegek, akiknél ezt már elvégezték, milyen kilátásokkal vannak a későbbi gyermekvállalásra?
Ezt azért már egy-két évtizede végzik nálunk fejlettebb országokban ezt a beavatkozást, és gyermekeknél is. És már van több tíz olyan gyermek, aki így születette. Hát gyermekonkológiai betegből eltávolított petefészek, és a visszaültetése is úgy fogant, kihordott gyermek. Nagy számok és statisztikák inkább felnőttekből vannak, tehát fiatal felnőtt nők petefészke és annak a visszaültetése, és most ott tartanak, hogy egy ilyen 30-40%-os sikerráta van. Tehát, hogy a visszaültetések után a bő harmada vagy harmadában lesz a siker olyan szinten, hogy tényleg megszület egy gyermek. Ebből a beavatkozás sorozatból tulajdonképpen.
Maga a petefészek eltávolítása, az van-e befolyással a hormonális szintjére akár annak a fiatal lánygyermeknek, vagy mit befolyásol egyáltalán, ha eltávolítják, aztán ha később visszateszik?
Teljesen más területekről van arról tapasztalat, hogy egy petefészekkel normális ciklus, menstruációs ciklusa van a nőknek, és hogy fogalhat gyermek ugyanúgy. Biztos, hogy hamarabb fogynak el a petessejtek, és akkor ezért mondjuk lehet, hogy a 30-as éveik végén már nem esnek egy könnyen teherbe azok, akiknek csak egy petefészkük van. Biztos, hogy ez probléma lehet azoknál a betegeknél, akiknél eltávolítjuk a petefészket, és éppen ezért van ez a szabály, hogy engedélyt is csak arra az esetre kaptunk, arra az esetre kértünk, hogyha nagy eséllyel okoz meddőséget a mi kezelésünk. Tehát nem szeretnénk elrontani valamit, ami működik, csak hogyha nagyon nagy valószínűséggel tudjuk, hogy nem működne, akkor tárolunk petefészket és ültetünk vissza.
Mit lehet tudni a tárolási eljárásról? Hogyan lehet ezt elképzelni?
Hát ilyenkor nagyon fontos, hogy nagyon hamar eljusson az egészen mi fagyasztásig ez a szövet, úgyhogy ilyenkor együttműködés van a labor között, akik a tárolást végzik, és az itteni sebész munkacsoport között. Amikor a sebész kiveszi a petefészket, vagy ennek egy részét, ez általában egy laparoszkópos, tehát ez a kulcsuk sebészetes módszerrel történik, és eldönti, hogy az egészet veszik-e ki, vagy pedig nagyobb gyermeknél, ha nagyobb a petefészek, akkor csak egy részét veszi ki. Ezt rögtön átviszik tőlünk egy 5 perc sétára levő másik intézménybe, az egyetemnek a szülészeti és nőgyógyászati klinikájára, ahol földarabolják ezt a szövetet, hogy több részletben tárolják, és a visszaültetése egyben történik, hanem a petefészek kéregnek a kisebb darabjait ültetik vissza, és sokszor nem egy menetben, hanem több menetben néhány évente újra meg újra egy-egy darabot. Úgyhogy bizonyos darabokat megtartanak megvizsgálni a szövetet, és a többit, több ilyen kis részletben lefagyasztják. És akkor, hogyha ezt előveszik 10 év múlva, 20 év múlva, akkor megint csak valamelyik részletet meg lehet vizsgálni, hogy a fagyasztás alatt mi történt, milyen állapotban vannak a szövetek, és el lehet dönteni, hogy mekkora részt ültetnek vissza.
A visszahelyezést követően milyen gyorsan tud regenerálódni a szervezet? Mikortól esélyes már arra a fiatal nő, hogy akár gyermeket vállaljon?
Biztos, hogy azoknál a gyermekeknél, akiknek még a serdülése előtt távolították el a petefészket, jó pár hónap kell, hogy oda benn megérjen az a petefészek szövet, és tényleg termeljen kiérő petesejteket. És sajnos csak egy néhány évig tart egy ilyen beültetett petefészek, kimerül utána, elfogynak belőle a tüszők, a petesejtek. És akkor ezért ismétlik időnként a beültetést. Most úgy tudom, hogy Magyarországon most nemrég, pár hónapon belül történt az első visszaültetés felnőtt nőnél, ugyanígy onkológiai okból eltávolított petefészekből, úgyhogy amiket én mondok, ezek a szakirodalom és a nemzetközi tapasztalatok, hogy máshol hogyan végezték eddig.
Az itteni eljárásról mit lehet tudni? Itt hogyan zajlott a műtét? A szülők mennyire beleegyezőek egy ilyen műtéti eljárásban?
Én azt tapasztaltam, hogy nagyon változó, mert most már azért jó pár ilyen beavatkozás történt 2023-ban. Vannak családok, akiknek ez nagyon-nagyon fontos, és mindenképp szeretnék, és teljesen támogatóak is. És vannak családok, akik pedig ezt nem szeretnék, és azt mondják, hogy már éppen elég műtéten, gyógyszeres kezeléssel, mindenféle beavatkozáson esett át a gyermekük, és nem szeretnének egyetlen egy még plusz beavatkozást ehhez hozzátenni. És hát ez természetesen csak a család beleegyezésével működik. Én azt sejtem, azt látom az eddigi néhány esetből, hogy egy kamaszkorú lánynál jobban érzik a szülők, hogy ez egy közeli probléma, egy fontos probléma, és egy 2-3-4 éves kislánynál meg úgy gondolják, hogy hát ez annyira messze van, ez annyira sokadlagos probléma, talán ők inkább kevésbé egyeznek ebbe bele, de biztos ebben nagyon sok minden benne van, valamiféle családi, kulturális háttér, egyéni gondolkodás, hogy valaki hogy áll hozzá. Tehát ez tényleg egy felajánlott lehetőség, és voltak, akik ezzel nem akartak élni, és akkor nem történt meg.
A daganatos betegségekre most már biztos, hogy azt szokták mondani, hogy nem válogat életkor és nem szerint. Kik azok, akik a legfiatalabbak közé tartoznak a daganatos betegek közül?
Hát volt olyan leukémiás betegünk, akinek a diagnózisa a születésének a napján derült ki. Ritkábbak csecsemőkorban a daganatok, de az egész gyerekkorban bármikor előfordulhatnak. Körülbelül egy olyan 300 új diagnózis születik évente országosan idehaza. Tehát akiknek vagy leukémiája, vagy valamilyen daganata van 18 éves kor alatt.
Praxisa során mit tapasztalt? Emelkedő tendenciát mutatnak a daganatos megbetegedések száma a gyermekek körében?
Igazából csak egy orvosnak a tapasztalata kevés is lenne, meg nem lenne elég objektív, de van egy országos gyermektumor regiszter, ami a 70-es évek eleje óta regisztrál minden esetet, és évente figyeljük a statisztikákat, és az a tapasztalat, hogy abszolút számban csökkenés van, de hogyha a gyermekpopulációra arányosan nézzük, akkor van egy egészen icipici emelkedés a 70-es évek óta.
Ennek lehet életmódbeli, környezetbeli változás az oka, vagy erre nem tudjuk a megfelelő választ?
Hát igen, erről elméletek vannak csak, hogy vajon a táplálkozásunk, életmódunk hogyan változott.
Melyek a leggyakoribb daganatos megbetegedések a gyermekek körében?
Körülbelül 30% az összes ilyen betegségnek gyermekkorban a leukémiák csoportja, és azon belül messze a legnagyobb csoport az ALL, az akut limfoblasztos leukémia, és a másik nagy csoport, szintén körülbelül 30% az a különféle agydaganatok, amin belül a meduloblasztóma a leggyakoribb. És akkor ezek után még a limfómák és a neuroblasztóma a következő relatíve gyakori, és aztán utána még van több ritka, meg még ritkább betegség. Nagyon más a gyakorisági eloszlás és a gyakori formák, mint a felnőttkori daganatok. Tehát ugye felnőttkorban tüdőrák, vastagbélrák, emlőrák, esetleg prostata, ezek a gyakoribbak, hát ezek gyakorlatilag nincsenek gyerekkorban, vagy nagy kamaszokban elvétve néha egy-egy, és vannak olyan daganatformák, amik meg szinte csak gyerekekben fordulnak elő, és sokkal kevésbé felnőttekben.
Milyen esélyei vannak most a leukémiával küzdő gyerekeknek? Mik a terápiás javaslatok, célok?
A leukémiás betegeknek még egy kicsit a többieknél is jobbak a gyógyulási esélyei, tehát tényleg a nagy többség gyógyul meg. Van egy tájékoztató könyv, amit az Érintettek Egyesülete ad ki, ez a daganattal vagy leukémiával kezelt gyermekeknek a szülei által létrehozott szövetség, és akkor ők irattak velünk az országban különböző gyerek hematológus, onkológus szakorvosokkal egy tájékoztatót. Abban azt írtuk, hogy 85% a hosszú távú gyógyulási arány. Persze itt vannak kicsit jobban, kicsit rosszabbul gyógyítható alcsoportok, meg van egy folyamatos javulás, amit ugye utólag tudunk mérni. Azt remélem én, hogy az előbb említett leggyakoribb leukémia formában, az ALL-ben most már ennél jobb gyógyulási aránya van a most kezelt, vagy esélye van a most kezelt betegeinknek, mert annyi új lehetőség, diagnosztika és terápiás lehetőség is bejött azóta, hogy a most értékelt 5 éves gyógyulási arány azt tekintik állandónak, vagy tartósnak, 5 éves gyógyulási arány, hogy áll, hogy én azt remélem, hogy ennél már jobbak az eredményeink.
A szülők vélhetően és okkal, joggal megijednek egy ilyen diagnózis felállítása után, de mik azok a tünetek, ami miatt mondjuk ide jönnek a gyerekekkel?
Hát ez eléggé szerteágazó, és ez egy fontos része itt mind a graduális, mind a posztgraduális orvosképzésnek, hogy ezeket beszéljük. Hát az agydaganatoknál a fokozódó fejfájás és a hányinger nélküli hirtelen nagy hányás utalhat agynyomás fokozódásra, és valami új idegrendszeri tünet, egy bénulás, egy hirtelen megjelent kancsalság, egy arcideg bénulás, ilyesmi, aminek a hátterében keresni kell. Ugye nagyon sokszor ezek mögött, a tünetek mögött más betegségek, más történések állnak, de gondolni kell rá ilyenkor. És igazából egy új idegrendszeri tünet az mindig sürgősség. Tehát az nem olyan, hogy majd jövő héten elmegyek a házi orvoshoz, az egy most megyek az ügyeletre kategóriájú dolog. Végtag fájdalmak, ezeken szoktak is aggódni egyébként szülők. Ezeknek a hátterében nagy ritkán, sok más betegség mellett nagy ritkán mégis csontdaganatok állhatnak, és ezeknek bizony csúszhat a diagnózisa, hogyha egy fájdalom vagy egy dudor hosszan kivizsgálatlan, és van ideje ott nőni a daganatnak. Vannak olyan hasi daganatok, amiket néha szülők vesznek észre, hogy tényleg tapintanak valami nagy, kemény göböt a hasban, és akkor azt nyilván a házi gyerekorvosnak meg kell mutatni gyorsan. Leukémiával a leggyakoribb tünetek, amivel jönnek, azok vagy bőrvérzések, vagy elhúzódó lázas betegségek, amikor hetek alatt se gyógyul meg valaki, és akkor emiatt készül egy vérkép, és a vérkép mutatja a gyanút a leukémiára. Vagy itt is előfordulhatnak csontfájdalmak.
Említhetjük azt is, hogy itt az orvostudomány jelenlegi állása szerint most már itt a Semmelweisen is olyan jó mértékű a gyógyulási arány, vagy az esélyek. De gondolom ez függ attól, hogy mikor diagnosztizálják ezt a daganatos betegséget.
Hát nagyon sok mindentől függ, milyen szövettani típus, mennyire kiterjedt. Ebben valamennyi szerepe van annak, hogy igen, elég korán felismerik-e, de ez is változó, mert vannak olyan daganatféleségek, ahol nagyon-nagyon nagy különbség, hogyha van egy áttét, vagy nincs áttét, mert a gyógyulási esélyek szempontjából. Leukémiánál meg alig számít valamit, és hogyha nem az első tünetre, hanem a sokadik tünetre derül ki a diagnózis, szinte nincs hatása a gyógyulási esélyre.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Erdélyi Dániellel, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének hematológusával egy új eljárásról beszélgettünk, mely az onkológiai kezelésen átesett gyermekek későbbi gyermekvállalását segíti elő, valamint a leggyakoribb gyerekeket érintő daganatos betegségekről hallhattak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 90.